Istenben, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldott közösségében. Amen. Testvéreim, fennálló énekül a 165. dicséretet énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Magasztaljuk tovább Urunkat, testvéreim, a 378. dicséretünk éneklésével. Ennek a 378. dicséretnek az első 4 versét énekeljük. Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek.
Thank you.
álljon alá áldás, segedelem és kegyelem onnan felülről a világosságoknak atyától, akitől száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Szeretteim, hallgassuk Istennek szent igéjét, amint olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetéből az első és következő verseket. Amíg az igét olvasom, keresztjéni alázattal és figyelemmel hallgassuk Isten beszédét. Ezek után Pál Aténből eltávozván Korintusba ment. És mikor egy Akvilla nevű pontuszi származású zsidóra talált, ki nem régen jött Itáliából, és feleségére Priscillára, mivel hogy Claudius megparancsolta, hogy a zsidók mind távozzanak Rómából, hozzájuk csatlakozott. És mivel hogy azonféle műves volt, náluk maradt és dolgozott. Mesterségükre nézve ugyanis sátor csinálók voltak. Vetekedtek pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezett mind a zsidókat, mind a görögöket meggyőzni. Mikor pedig megérkeztek Macedóniából Szilász és Timóteus, szorongatta a lélek Pált, és bizonyságot tett a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. Mikor pedig azok ellenszegültek és káromlásukat szóltak, ruhájukat megrázva mondta nekik, véretek a fejetekre, én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek, és által menvén onnan elment Justus nevű istenfélő ember házához, kinek háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus pedig, a zsinagógának feje, hitt az Úrban, egész házanépével együtt, a korintusbeliek közül is sokan halván hittek, és megkeresztelkedtek. Mondta pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak, ne félj, hanem szólj, és ne hallgass. Mert én veled vagyok, és senki sem támad rejád, hogy néked ártson, mert nékem sok népem van ebben a városban. Amen. Isten áldása legyen az ő igéinek hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Isten szent lelke cselekedje, hogy teremje meg az ő igéje a gyümölcsöket, ami szívünkben Istenünk dicsőségére és mindnyájunk javára. Most pedig jöjjetek, szeretteim, feleljünk az ígére, imádkozzunk a mi Urunkhoz eképpen. Úr Jézus Krisztus, légy áldott, hogy ezen a helyen vasárnapról vasárnapra találkozhatunk veled, és találkozhatunk egymással. Jöttünk a közeledbe, hogy megpihenjünk, akiket elfárasztott az élet. Jöttünk hozzád meggyógyulni, akiket beteggé tett a bűn. Jöttünk hozzád világosságot nyerni, akik ebben a nagy sötétségben olyan sokszor csak nem eltévedünk. Jöttük, Urunk Jézus Krisztusunk, megfogni a kezedet, hogy te vezess, és te emelj fel bennünket, mert sokszor úgy érezzük, hogy összeroskadunk. Jöttünk újrakezdeni a mi életünket veled, feltámadott Urunk, akik valamit elrontottunk az életünkben, és még nem sikerült az óember megöldökölnünk. Jöttünk megköszönni az elmúlt hét ajándékait, meg annyi áldását. Áldunk, Urunk, hogy szereteted nem fogyott el. Áldunk, hogy te hűséges maradtál akkor is, amikor mi hűtelenek voltunk hozzád. Kérünk téged, hogy üresítsd meg a mi szívünket most, hogy megtöltesd a te mennyei ajándékaiddal. Növeld bennünk a hitet, újítsd meg a mi életünket, formálj át bennünket, Urunk Jézus Krisztusunk, a te hasonlatosságodra. Tégy bennünket a te népeddé. Amen. Szeretett testvéreim, most leülve hallgassuk meg a Heidelbergi KT-nak következő pontjait.
A hitvallásunkkal, a Hiszek Eggyel kapcsolatosan tanít minket, és fejti ki annak kritikus kérdéseit. Mit értesz az alatt, hogy szenvede? Hangzik a mai első kérdés, a ráadott válasz. Azt, hogy ő földi életének egész ideje alatt, különösen pedig annak végén, Istennek az egész emberi nemzetség bűne ellen való haragját, testében, lelkében elhordozta, és pedig avégre, hogy e szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal a mi testünket és lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és számunkra Istennek kegyelmét, az igazságot és az örök életet megszerezze. Miért szenvedett Jézus Poncius Pilátus bírósága alatt? Azért, hogy a polgári bíró által ártatlanul ítéltessék el, és így módon szabadítson meg minket Istennek szigorú ítéletétől, amely reánk szállana. Nagyobb dologé az, hogy Jézus keresztre feszítetett, mintha más nemű halállal halt volna é meg. Nagyobb, mert ebből vagyok bizonyos afelől, hogy ő az átkot, amelynek súlya rajtam volt, magára vette, és kereszthalált ugyanis Isten megátkozta.
Áldja meg Isten szívünkben a bizonyságtételt is, amit a Heidelbergi KT által mondtak el őseink nekünk. Az ige hirdetés hallgatására készülve a 173. dicséretet énekeljük, nem vagyunk mi magunké, de Jézus vére bére. Szentelj meg minket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Isten szent lelke segítségével szeretnék előttetek szólni annak a szent ígének az alapján, amelyik megvan írva az előbb felolvasott bibliai szakaszban. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetében ebből a 9. és 10. verset olvasom. Mondta pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak, ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem támad rejád, hogy néked ártson, mert nékem sok népem van ebben a városban. Amen. Szeretett testvéreim, Pál apostol most éppen a történetünk idején Korintusban van. Hol van Korintus? Görögországnak egy részét két részre választja a tenger, és Korintus a két rész között foglal helyet. Ezért nevezték, és talán ma is egyesek nevezik a két tenger városának, vagy Görögország hídjának. Aki nem a tengeren utazott, hanem a szárazföldön, az, ha északról délre akart eljutni, akkor Korintuson föltétlen keresztül kellett mennie. Korintus azonban nem csak a kedvező földrajzi helyzetéről, hatalmas tengeri kereskedelmi kikötőjéről, művészetéről, sportjáról, meg egyébről híres, hanem szinte azt mondjuk, hogy hírhedt is. Nevezetesen az erkölcsi romlottság is elterjedt abban a városban. A korintusi lány világméretekben az erkölcstelenség jelképe volt, pedig akkor még nem volt televízió, nem volt rádió, hogy így világgá röppentette volna ezt a tényt. Gondolom, hogy a kereskedelmi utazók révén terjedt el a világban ez a hír. No, ebben a városban kap Pál apostol az Úrtól egy megbízást. Azt mondja, szólj és ne hallgass. Kap egy biztatást is. Ne félj, mert én veled vagyok. Nem bánthatnak téged. Valamint kap egy ígéretet is. Sok népem van nekem ebben a városban. Testvérem, az egész fejezet olyan gazdag, sok mindenről beszélhetnénk. Erről az utóbbiról szóljunk. Sok népe van Istennek Korintusban. Istennek sok népe? Kérdezhetjük. Annyit Pál is látott, hogy sok nép van ott Korintusban. Hát jöttek hatalmas kereskedelmi hajókon kereskedni, másokat vonzott talán a művészet, a sport, ismét jöttek mások szórakozni könnyűvérű lányokkal, de hogy itt Istennek népe lenne? Hát ez nagy kérdés. Pál apostol ezt nem látta. És azt gondolja az ember, egy ilyen várost lát, hogy kit érdekel itt Isten? Ki akar itt Jézus Krisztussal kapcsolatba kerülni? Hát mi nem látjuk emberek, de Isten látja. És milyen nagy kegyelem, szeretteim, hogy ezt a titkot tudtul adta Pál apostolnak az Úr. Mi sem látjuk, szeretteim, hogy a 21. században milyen létszáma van Isten népének a különböző helyeken. Nem tudjuk, hogy például itt Szegeden, vagy Vásárhelyen nálunk hány ember tartozik tulajdonképpen az Úristen népéhez. Nem tudjuk, hányan tartoznak oda ebben az országban, vagy ezen az egész világon. Nem tudjuk, nem látjuk. Azt látjuk, hogy a pénz leköti az embereket, azt látjuk, hogy a bankok markukban tartják a politikát, a közéletet, az intézményrendszereket, azt látjuk, hogy egyre inkább mélyül a szakadék a gazdagok és a szegények között, egyre nagyobb méreteket ölt a bűnözés, az erkölcstelenség, Nem kell bővebben magyarázni, aki látta a televíziót, a tegnapi budapesti felvonulást, az valami fogalmat alkothat róla. Fordított az értékítélet, amely ellen Ézsaiás a könyvének 32. fejezetében jövendől, nevezetesen azt mondja Ézsaiás, hogy ezután majd lesz egy idő, amikor nem nevezik a bolondot nemesnek, és a csalárdot nagy lelkűnek. De most ez van, testvéreim. A bolondot nemesnek nevezik, a csalárdot nagy lelkűnek, és azt látjuk, hogy még a rend őre is az erkölcstelenséget védik, és nem az erkölcstelenség ellen fellépő embereket. Testvéreim, hogyha én most például otthon vásárhelyen elkezdeném mondani mindenkinek, hogy Istennek sok népe van például ott Hódmezővásárhelyen, kicsit azt gondolom, nem túlzok, szembe nevetnének az emberek engem. Azt mondják, tessék megnézni, hogy 13 000 vallották nálunk reformátusoknak magukat. És hányan járnak vasárnaponként rendszeresen istentiszteletre? Kiderülne, szeretteim, hogy ma délelőtt 7 istentiszteleti helyen, az ott tartott református istentiszteleteken összesen nincsenek annyian, nem lesznek annyian, mint itt most, ebben a gyülekezeti teremben, itt az újszegedi templomban. Szeretteim, ma is titok, mennyien tartoznak Isten népének, mert mi azt nézzük és azt látjuk, ami a szemünk előtt van. Sok helyen látjuk az üres templomokat, az egyházzal szembeni, és Istennel, Jézus Krisztus Urunkkal szembeni közömbös embereket, sőt, ellenséges érzésű embereket. Mi nem látjuk, kik tartoznak az Úrhoz, de Isten ma is látja. Nem csak akkor látta Korintusban, ma is látja. Látja azt a nagy népet, amely az ő népe, Jézus Krisztusban. Látta Isten akkor, és ki is derült a titok, nyilvánvalóvá lett, hogy Korintusban tényleg sok népe volt az Úrnak. Pál nem engedetlenkedik, ő töretlenül bízik az Úr ígéretében. Biztos lehetett abban, hogy szólnia kell az evangéliumot, és nem szabad hallgatnia. Testvéreim, szolgálata nem volt hiába való, mert mi is történt Korintusban. Sokan megtértek, és belekereszteltettek a Jézus Krisztus nevébe. Nagy fogékonyság mutatkozott az Úr dolga iránt. Virágzó gyülekezet alakult. Pál csak nem 2 évig dolgozott, szolgált, hirdette az evangéliumot, a Jézus Krisztust Korintusban. És amikor távol került, akkor 3 levelet írt a korintusi gyülekezetnek, amelyből Isten úgy látta, hogy 2, ami épülésünkre való, és ez benne is maradt a Szentírásunkban. 1 elveszett, azt mondják az írásmagyarázók, biztos, hogy az Úr azt nem akarta, hogy közkincsé váljék. Tehát Isten ma is látja, testvéreim, hogy kik a Jézus Krisztusban elpecsételt emberek, akik az ő népéhez tartoznak, a láthatatlan nagy sereg. Isten látja. Nekünk az a feladatunk, szeretteim, hogy a mai helyzetben mi is Jézus Krisztust hirdessük. Őróla tegyünk bizonyságot. Nincs más feladatunk, nincs más szolgálatunk. Ez minden időben így volt. Olvasom az egyik könyvben, egy ige hirdetési könyvben, hogy Kárpátalján a lelkészeknek egy csoportja, ugye a háború kellős közepén levelet írt Sztálinnak. Hát ez itt egy kuriózum volt. Hát nemigen írtak annak a nagy, rettenthetetlennek hit vezérnek leveleket, na de ezek írtak, kárpátaljai lelkészek. És azt írták neki, hogy térjen meg, mert ha nem tér meg, akkor az Úristen úgy elveszi az ő eszét is, mint annak idején Nabukodonozornak. Na, ezt aláírta 6 vagy 8 lelkész, elküldték, és valahol fent meg is kapták. Természetes, hogy napokon belül jött az ottani, a mi ávunknak megfelelő rendőrség, és ezeket a lelkészeket mind elvitte. Elvitték őket Szibériába. Megkérdezi az ember, nem lett volna jobb hallgatni? Isten azonban nem azt mondja, hogy hallgass és ne szólj. Isten nem ezt mondja. Jézus ma sem ezt üzeni az ő mai tanítványainak, hanem azt üzeni, hogy szólj és ne hallgass. És ezek a bizonyos kárpátaljai lelkészek az Úrnak ezt a szavát megfogadták, szóltak és nem hallgattak. És az a csoda történt, szeretteim, hogy évek múlva ezek mind hazajöttek. Hála az Úrnak. Az Úristen megtartotta őket abban a földi pokolban, ahol olyan sokan meghaltak. De itthon a gyülekezetekben ébredések történtek. És Kárpátalja ma is ezekből az ébredésekből él. És testvéreim, meg kell mondanunk, ahol szólnak és nem hallgatnak. Ahol tisztán hirdetik az ígét, ott élő gyülekezetek vannak ma is. Fel kell tennünk a kérdést másodszorban, hogy mit tesz ma az egyház? Vajon nem hallgat-e akkor, amikor szólnia kellene? Vagy nem túlságosan diplomatikusan próbálja bizonyságtételét elmondani, és ennek az a következménye, hogy ébredések helyén, nagyon sok helyen alszik a gyülekezet. Testvéreim, sok ilyen Krisztus számára elpecsételt gyülekezet kellene, hogy legyen Magyarországon és a világon is, mint ez az újszegedi gyülekezet. És testvéreim, nagyon sokszor hálát adunk ezért a gyülekezetért. Amikor látjuk nálunk az alvást, a kisiklásokat, akkor mindig előttünk van az újszegedi gyülekezet. Hála az Úrnak, hogy ilyen testvérek is vannak ebben a világban. Sok helyen azonban az a tapasztalat, hogy nem ilyenek a gyülekezetek. Megfogalmazódott készülésem között bennem néhány kérdés. Sok református gyülekezet van az országban, de mind Isten népe valóban? Vagy például még egy fájdalmasabb kérdés. A lelki pásztorok mindnyájan Isten szolgái-e? Jézus Krisztust hirdetik-e tisztán és világosan, megtérésre hívóan? Milyen ige hirdetések hangzanak a különböző templomokban? És vajon a hívő ige hirdetések minden ember szívét megérintik? Hány útfére esett maggá válik a prédikáció? Nem elvilágiasodottan élnek az emberek a mai keresztjének sok esetben? Vallásos ruhába öltözve? Sok helyen vasárnaponként úgy ülnek a templomban, mint a szentek. De vasárnap délután vajon, ha hitetlen barátok társaságába kerülnek, vagy hitetlen rokonok társaságába kerülnek. Hogy viselkedik a keresztény ember? Mennyire világít? Mennyire sugárzik róla Jézus? Testvéreim, borzasztó nagy ítélet. Ha valaki délelőtt az Úr asztalánál van, délután pedig az ördög asztalánál. Azonban ne legyünk ennyire elkeseredettek, sötéten látóak, hiszen van az Úristennek sok népe. Ebben a városban is. Hadd mondjam el nektek, szeretteim, hogy valamelyik nap megállított egy szegedi ismerősöm, itt él Kecskésen, és azt mondja, hogy a testvére azt üzeni, hogy szeretne velem beszélgetni a hit dolgairól, mert rendkívüli módon szomjúzik ezek után a dolgok iránt. Örömmel várom ennek a beszélgetésnek, bizonyságtételnek a lehetőségét. Egy másik, tegnap dél körül utaztam be Szegedre, és egy hódmezővásárhelyi asszony megállított, azt mondja, de jó lenne egy kicsit beszélgetni, mert lelki problémái vannak, és addig nem nyugszik, míg egy lelki pásztor el ezt meg nem beszél, és mivel én susáni lelkész voltam, ő susáni asszony, úgy gondolta, hogy ez a beszélgetés, ez jót fog neki tenni. Jönnek elő, akiket nem látunk, akikről nem gondoljuk, jönnek elő, mert ők talán oda tartoznak az Isten népéhez. Na, testvéreim, ott Pál kapta a megbízást. Ma, most nekünk mondja a mi Urunk. Jézus Urunk, az elküldő Úr ma rád és rám bízza. Ezt szólj és ne hallgass. Tudjátok miért? Azért, mert akiket Isten kiválasztott, akik az ő népéhez tartoznak, azok venni fogják a bizonyságtételből a lapot. Csak az indító szót várják, hogy elindulhassanak a Jézus Krisztus keskeny útján. Szólj és ne hallgass! Mondd el, testvérem, örömhírünk van, Isten népe vagyunk, Jézus Krisztus nevére elpecsételve. Úgy szeret bennünket Isten, hogy az ő egyszülött fiát, Jézust küldte ebbe a világba, hogy mindenki, aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Befejezem az ige hirdetésemet, szeretteim, két kis kötőszóra hívom fel a figyelmet. Az egyik kötőszó az is. Kapcsoljuk ki az életünkbe ezt az ist nevezetesen, hogy Istennek is szolgálunk, meg a sátánnak is szolgálunk. Legyen fontosabb ez a másik, hogy csak. Csak Istennek szolgálunk, csak Jézus Krisztusnak engedelmeskedünk a Szentlélek vezetésével. Isten népeként nem csak megbízást kapunk, hanem biztatást is. Ne félj, mert én veled vagyok. És ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Betlen Gábor hozzátette, senki, bizonyára senki. Amen. A 285. dicséretnek a negyedik versét énekeljük ráfelelő énekként. A 285. dicséret negyedik versét, adj mi nékünk megújult szívet és új indulatot. hallhatunk, és nem lehet nekünk hallgatnunk. Hiszen olyan nagy az örömhír, amit te csontjainkban rekesztettél, hogy erről lehetetlenség hallgatni, ezt mondani kell, hogy mindenki hallja meg. Nem mindenki fogja meghallani, tudjuk, Urunk, nem mindenki a hit. De tudjuk, hogy akiket te elválasztottál, akik a te néped, akiket mi még most nem látunk, akik a te szavad szerint sokan vannak ebben a városban is, azok meg fogják hallani a bizonyságtételt, és imádságos, szolgáló élettel fognak válaszolni. Ez hadd adjon nekünk bátorítást, biztatást. Urunk, így írd szívünkbe a ma hallott ígét. A te szeretetedbe ajánljuk a gyülekezetünknek kicsinyeit, nagyjait, egészségeseit, betegeit, az örömöket, hordozókat, vagy a gyászt viselőket. Urunk, légy közöttünk, és te légy a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Jézus Krisztus, Urunk, légy közöttünk továbbra is a te szent lelkeddel. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Újszegedi Református Egyház vezetősége nevében hálás szívvel köszönünk minden imádságot és minden anyagi áldozathozatalt, amelyet meghoztok egyházunk lelki és anyagi épülését. A jókedvű adakozót szereti az Isten. Hallgassuk meg lelki pásztor testvérünktől a hirdetéseket.
Kedves testvérek, megköszönjük Zakar Ödön lelkipásztor testvérünknek a mai szolgálatot is, és köszönjük az Úrnak elsősorban, hogy bátorított ma is bennünket a bizonyságtételre, hogy a szavainkkal is, meg az életünkkel is Krisztust prédikáljuk Pál apostolhoz hasonlóan. Kívánjuk, hogy a továbbiakban is tudja őt hirdetni, kedves lelkipásztor testvérünk. Hirdetem a testvéreknek, hogy az előttünk álló héten esküvő lesz, július 14-én, tehát szombaton 17 órakor Isten áldását kéri házasságára Szecsődi Dániel és Nagy Mihály Edit. Isten áldását kívánjuk házasságkötésükre, az ünnepélyes alkalomra, és aztán az ő házas életükre is. Hirdetem még a testvéreknek, hogy az elmúlt héten megjártuk a gyermekeinkkel a gyermektábort. Hála az Úrnak, meghallgattattak az imádságok, a sóhajtások, és minden rendben volt, nem történt semmi betegség, semmi baleset, sőt, szólhatott az ige a gyerekek között, és tanulgathattak. A 23. Zsoltár volt a vezérfonal, a jó pásztorról volt szó egész héten, és hát nem csak beszéltünk a jó pásztorról, hanem át is értük, hogy az Úr jó pásztor, és ott volt velünk, és megáldott bennünket testi-lelki jókkal. Köszönjük mindazoknak, akik imádkoztak ezért, és köszönjük mindazoknak, akik támogatták ennek a hétnek a költségeit. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.
Testvéreim, az áldás vétele előtt énekeljük elő a 378. dicséretnek a 6. és 7. versét, ez a két utolsó verse az éneknek. A 6. vers így kezdődik, tarts meg minden időben minket az igaz hitben, utána énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és utána fogadjuk Istennek áldását. mondta pedig az Úr látás által Északa Pálnak, ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem támad reád, hogy neked ártson, mert nékem sok népen van ebben a városban. Mint ezeknek utána az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.